Április 11-től 13-ig lesz a Budapest Ritmo Fesztivál. Minden évben megrendezik, most is 4 helyszín lesz. Sok-sok külföldi zenekarral, annál kevesebb magyar zenekarral. Ennek az okáról is fogunk majd beszélgetni mindjárt a főszervezővel, Fazekas Annával. Szervusz, Anna!
Hello, sziasztok!
Beszéljünk arról, hogy miért ez a 4 helyszín. Lesz ugye Showcase Fesztivál, lesznek vetítések, lesz konferencia, és persze esténként a fellépők. Hogyan lehet ezt jól integrálni egymásba, ezeket a programokat?
Alapvetően a fesztivál az a pénteki szombati napon zajlik legnagyobb részben, az Akváriumban és a Toldi moziban, és ettől kicsit különálló programként a Magyar Zeneházában van egy konferencia, ez pedig csak a délelőttöt érinti, és a Szimplában pedig a csütörtöki napon a feltörekvő zenekaroknak adunk lehetőséget, a Szimplában tehát csak az első nap zajlik programunk.
Jó van, tehát itt a bulizáson kívül lesz felfedezés, meg új dolgok megismerése. De ha már itt tartunk, van a világzenének trendje? Tehát vannak új trendek, amik változtatják a világzenéhez való hozzáállást?
Igen, szerintem alapvetően az fontos tudni, hogy a világzene nem egy műfaj, és nagyon nehéz behatárolni, és szerintem a mostani trend az az, hogy minél több dolgot, minél több stílust tesznek bele a világzenébe. Tehát egy olyan közös metszet, egy olyan halmaz alakul ki, ahol a világzene már egy kicsit érintkezik a rockkal, a jazzzel, a pszichedelikus zenével, a punk zenével, tehát ma egyre sokszínűbbek ezek a formációk, azt látjuk.
Sunshine Punk, ez a Shell Beach.
Ezt ők találták ki, és szerintem ez egy nagyon jó ötlet.
Találó.
Magadat bekategorizálod, de kitalálsz vele egy új műfajt, ami nagyon jól téged leír.
Hát én volt annó a punk pop.
Igen.
Milyen fellépők lesznek, hogyan válogattatok, néztitek-e a hallgató igényeket, rádiós lejátszásokat, ugye, hogy szerveznek egy fesztivált?
Alapvetően nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, a társaság nagy része az járja évről évre a fesztiválokat, a külföldi világzenei fesztiválokat, én is, és csak olyan zenekart hívunk meg, akit hallottunk élőben, és konkrét műsorral hívunk meg, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy minden évben próbáljuk figyelni, hogy kik azok a zenekarok, akik külföldi viszonylatban már elég népszerűek, a hazai közönség viszont még nem annyira találkozhatott velük, és szeretnénk ezeknek a tengeren túli, akár afrikai, kubai zenekaroknak olyan lehetőséget adni, hogy ebben a régióban bemutatkozhassanak, mert van nemzetközi közönsége is a fesztiválnak. És emellett pedig megpróbáljuk azt is, hogy a régióban levő, mostanában feltörekvő zenekarokat megmutassuk a nemzetközi közönségnek, aki viszont őket nem annyira ismeri. Tehát a válogatásban azt vesszük figyelembe, hogy minél sokszínűbb legyen a műfajok szempontjából is, minél sokszínűbb legyen a program, és nemzetiségek szempontjából is minél sokszínűbb.
Azt lehet mondani a világzenére, hogy globális mulatos?
Nem csak mulatos, én azt egy kicsit megcáfolnám. Globális, igen, szokták ma már global musicnak is hívni a világzenét, de azért vannak ennek mély rétegei is eléggé.
A világzenei trendeket mennyiben befolyásolják a társadalmi változások, és az, ami éppen a világban zajlik? Tehát ezek a zenekarok miről beszélnek leginkább?
Ez elég fontos téma. Az idei fellépőink is között is van olyan, aki például fenntarthatóságról, környezetvédelemről énekel, az olasz Luca Bassanézének például ez egy fontos küldetése. Aztán van egy török előadón, Gayasu Akiol, akinek szintén a dalai picit lázadóbb tartalmúak. Tavaly évben volt egy olyan iráni fellépőnk, aki szintén a mondani valóját nagyon erősen a társadalmi problémákra helyezi. Úgyhogy igen, ez meghatározó, figyelünk is arra, hogy legyen ezeknek az előadóknak története, sztoria, nem csak mint előadóknak, hanem a dalaiknak is. Úgyhogy ez egy érdekes, igen, szempont.
Egy fesztiválnak egyébként kötelessége reagálni bizonyos társadalmi kérdésekre?
Jelenleg Magyarországon nem mondom, hogy kötelessége, mert figyelni kell arra is, hogy ez egy érzékeny téma, de lehetősége van reagálni a zene nyelvén keresztül.
Akár,
szerintem.
Akár egy konfliktusra, ami zajlik Izrael és Palesztina között. Például.
Lehetősége van, de szerintem azt hangsúlyozva, hogy itt vannak olyan kulturális együttélések, ami viszont áthidalja ezeket a társadalmi konfliktusokat. Ilyen témákról a konferencián egyébként szoktunk beszélni, vagy ott teret adunk ennek, hogy egymásra találjanak ezek a különböző nézőpontok.
Azért fontos volt, hogy így a viszonylag a fesztivál szezon elején legyen a Budapest Ritmo. Szóval el tudom képzelni, hogy egy ilyen fesztivál az 30 fokban klótgatyában történik, és mindenki a gondtalanság farvizén éppen valami fűben fetreng, és hallgatja a világzenét. Ez április meg nem történik meg.
mi próbálunk a nemzetközi fesztiválnaptárhoz igazodni, szóval ez egy fontos szempont volt, hogy el tudjanak jönni azok a nemzetközi szakemberek, és ennek az időpontnak a kiválasztásakor ezt vettük figyelembe. Itthon egyébként jó még elsőnek lenni, azért az akár a Covid után egy nagyon jó hírérték volt, hogy ez az első, ahol így tényleg kiszabadulhatsz, és ezt szeretjük, ezt a tavaszi időpontot. A kültér az ugye nem annyira fontos nálunk, hanem bent zajlanak a koncertek, úgyhogy nem szokott probléma lenni.
A konferenciákról beszéljünk egy picit. Ott milyen témák lesznek? Inkább zenészeknek szólnak ezek a konferenciák, vagy aki éppen arra sétál is tudni akar a világ zenéről, vagy annak evolúciójáról, annak is szól ez. Tehát közérthető lesz-e a konferenciák témája?
Igen, a konferencia közérthető, alapvetően szólunk zenészeknek, zeneipari szakembereknek, menedzsereknek, tehát egy része a szakmaibb program, kínálunk lehetőséget pitchelni projekteket, szakmai ilyen speed meetingeknek adunk teret, és ezen kívül pedig van egy olyan része, ami tényleg egy átlagos zene iránt érdeklődő embernek is érdekes lehet. Ezek idén a stage talkok, olyan művészeket választottunk, akikkel mély interjúkat lehet készíteni, a saját történetüket, akár életútjukat el tudják mesélni, tehát ez szerintem mindenki számára izgalmas lehet.
A történetmesélés az ezeken a konferenciákon még mindig jó lehet, vagy ez inkább a kapcsolódásról szól?
Alapvetően a kapcsolódásról, de én azt látom, hogy kellenek olyan mélyebb ilyen időpontok a konferencián, akár a délutáni órákban, amikor bele lehet feledkezni egy-egy beszélgetésbe. Ezek nyugodtabbak, és erre van igény, tehát ezeket a megismeréseket szerintem fontos az embereknek lehetővé tenni.
A vetítések azok koncertfilmekről fognak szólni?
A vetítéseknek egy része a zenei dokumentumfilm, egy másik része pedig egy általunk kitalált műfaj, amikor a Covid-ban először online meg kellett valósítani a fesztivált, akkor mi csináltunk úgynevezett zenei filmeket, amik a videoklipnél hosszabbak, viszont nem egy élő koncertfelvétel hosszúságúak.
Igen.
Ezek ilyen 25-40 perc közöttiek, és filmrendezők rendezték. Tehát ez egy olyan műfaj, amit mi szerettünk volna kicsit kipróbálni, és ezeknek lesz a vetítése az előző évek filmeinek, illetve mindig válogatunk olyan a konferenciához, vagy pedig a fellépőkhöz köthető zenei dokumentumfilmeket, amik itthon még nem nagyon kerültek a mozikba.
Egyébként azok a trendek, amik a popzenére jellemzőek, a világzenét mennyire érintik? És itt például beszélek arról, hogy a Spotify igények mentén alkotnak sokan, akárha a zene hosszát nézzük. Ez a világzenénél ugyanúgy észlelhető?
Én ezt nem látom annyira relevánsnak, nem gondolom, hogy ez annyira észlelhető lenne. Itt mindenki inkább meg akarja mutatni a mondani valóját, és nem feltétlenül világhírnévre törekszik.
Ezt most miért mondtad?
ez egy buborék, és szerintem azon belül
de
fontos.
De érdekes, amit mondasz, ez most azt mondod, hogy ez egy közösség, ez egy kisebb közösség, tehát itt nem az a lényeg, hogy minél többen menjenek el, szóval senki nem akar Taylor Swift lenni, de azért a siker az valahol mégiscsak mérendő.
Nyilván mérhető, és az látszik azért, hogy azok a nevek, akik mondjuk az idei fesztiválunkra érkező, a Salif Keita, ő egy 20-25 éve alkotó nagy legenda, tehát hogy nagyon nagy név, nagyon ismert, nagyon népszerű, de mégsem lesz versenytársa egy popzenei előadónak.
Ő honnan érkezik?
Ő Maliból érkezik. Egy albínó, mali albínó ember. Nem. Ezt azért fontos, mert ő az uralkodói családnak a leszármazottja, és korábban Maliban az albínó gyerekeket kivégezték, tehát vallási áldozatokká váltak ezek a gyerekek, és amiatt, mert ő egy nagyon tehetséges zenész volt, és már befutott, elkezdett küzdeni ez ellen a hagyomány ellen, és azóta nem végzik ki ezeket a gyerekeket Maliban. Ezért létrehozott egy alapítványt is, igen, ez egy fontos témája, meg a közéletben ezzel foglalkozik, tehát ő segélyezi az afrikai albínó gyerekeket, akikbe így nem gondolunk bele, hogy milyen nehéz sorsuk van ott a tűző napsütésben akár. Érdekes.
És mi az érdekes ebben még, hogy transzgenerációsan mit hordoz magával, magában valaki, aki egyébként alkotni is tud, és hogyan beszél ezekről a problémákról?
Ez mindenkinél szerintem érezhető, hogy azokat a problémákat megfogalmazza, ami a saját kis közösségének identitásának a fontos része.
Mit tudunk meg egyébként a világról ezeken a zenekarokon keresztül, és akár a dokumentumfilmeken keresztül?
Egyrészt nekem azt üzeni ez, hogy nagyon sok helyen, nagyon sok a kapcsolódás, tehát akár meghallgatunk egy francia, afrofrancia sanzont, akár meghallgatunk egy velszi népdalt, a problémák nagyon-nagyon hasonlóak, mint ahogy nagyon sok országban a népdalok tartalma is hasonló, és ez szerintem jó látni, hogy egészen máshogy fejezi ki magát valaki, más a dallamkincse, más különleges hangszereket használ, de azok a problémák, amik mindenkit foglalkoztatnak, azok egészen hasonlóak. És a konferencián erről lehetőség van természetesen beszélni is, és úgy kapcsolódni ezekhez a témákhoz, igen.
Világzenét mióta hallgatsz egyébként?
Hát először talán 7 éves koromban voltam egy görög táncházban.
És azóta változott szerinted a világzene?
Biztos, hogy változott. Én az autentikus világzenét úgy kevésbé látom most népszerűnek, ezért mondtam az elején, hogy szerintem egyre inkább keverik a műfajokat, egyre inkább ki akarja próbálni magát mindenki másban, még sokszínű, még belevesz olyan hangszereket, szóval most nagyon sok ilyen fúziós együttes látunk azért.
És erre egyébként hogy reagál a közönség? Tehát az, aki hozzászokott, annak a füle, aki hozzászokott akár az említett Salif Keitához, aki 25 éve alkot, az hogyan reagál arra, hogyha valaki hozza világzenei elemeket, de mégsem hordoz világzenei gyökereket a zenéjében?
Szerintem alapvetően a közönség arra jól reagál, hogy valaki újítani akar. Ez egy kritikus dolog, de autentikust mindig lehet majd találni. Tehát akinek csak az tetszik, az szerintem mindig fog találni olyat, aki nem tér el attól, és csak a gyökerekhez ragaszkodik. Viszont azt látni, hogy a fiatal közönség így jobban elérhető, hogy újítunk, egy kicsit modernizáljuk akár a hangszerelést, behozunk jazzes elemeket, behozunk rockos elemeket, az viszont jó látni, hogy a fiatalok is ott vannak ezen a koncerten, és máshogy nehezen lehet a közönséget építeni, tehát mindenkinek ez fontos szempontja, nekünk is fontos szempont, hogy a fesztiválra érkezzenek a fiatalabb generációból is. Szerintem egyébként ez most menő, tehát nincs zenét hallgatni, olyan zenét hallgatni, amit kevesen ismernek, nem a mainstreamben van, nem tucat, az szerintem most menő, a fiatalok körében azt látjuk, hogy egyre inkább lehetősége van az ilyen fesztiválokon részt venni nekik.
Ez mindig menő volt, nem? Valami olyat hallgatni, amitől a társaság középpontja lehetsz, vagy beszélhetsz egy olyan zenéről, amit senki más nem ismer, csak te.
Igen, de azért ezt nehéz eladni, szóval úgy eladni előadókat, hogy paradox. Senkit, igen, nem ismered a nevét, kimondod a hangszert, azt se ismerik, kimondod a műfajt, azt se ismerik, szóval ez egy izgalmas világ ezt marketingelni.
Azt ígértem az elején, hogy beszélünk arról is, hogy miért lesz kevés magyar előadó. És az érdekel, hogy a magyarországi világzenei előadók, ők hol vannak?
Van nagyon sok olyan név, akik már 10-15 évvel ezelőtt befutottak. Kezdve a Muzsikástól mondjuk, aki itthon nálunk nyilván népzenének számít, de egy amerikai kontinensen már rögtön világzene, mert ők annyit hallanak, hogy a magyar népzenében gyökerezik, és nehéz eldönteniük, hogy autentikus vagy feldolgozás. Aztán befutottak olyan délszláv zenét játszó zenekarok, mondjuk mint a Söndörgő, nagyon nagy karriert futott be Szalóki Ági, Herzku Ági. Ők viszont a fiatalokat már kevésbé érik el, és mi megpróbálunk minden évben a magyarok közül olyanokat választani, akik még most kezdenek befutni, és lehet, hogy a klasszikus értelemben a népzenétől már távolabb állnak, de látszik, hogy van egy ilyen fajta gondolkodásuk, ami miatt mi azt látjuk, hogy a világzenei fesztiválon megtalálhatók, vagy helyük van. Úgyhogy idén például fellép a Dagshell, akik alapvetően Sunshine Punknak hívják magukat, de vannak népzenei elemek a zenéjükben, nagyon népszerűek, de teret adunk mondjuk a 25 éves Romanodromnak, akik a klasszikus Olá Cigány zenének a képviselői, és nagyon népszerűek ezzel a műfajjal egyébként bárhol a világon.
A Showcase Fesztivál érdekel még. A Dagshell kapcsán jutott eszembe, azért nézem közben a programokat. Ugye az a Simpla Kertben lesz, itt tesz az a közösségi élmény, amikor új tehetségeket kutatnak, és kötnek össze a leendő fesztivál szervezőkkel. Itt kik kerestek meg benneteket, milyen zenészek vannak, és hány országból, tehát honnan, jellemzően honnan érkeznek ezek a feltörekvő zenekarok?
A showcase felhívásunk az alapvetően regionális, és ez egy nyílt felhívás, tehát mi minden évben december vagy január környékén meghirdetünk egy pályázatot, és azért szorítjuk a régióra, mert nagyon sok showcase fesztivál van, és mi azt szeretnénk, hogyha a Budapest Ritmo megmaradna egy regionális fókuszú fesztiválnak, tehát ezen a napon lehetőséget nyújtunk a közép-kelet-európai vagy tágabb értelemben vett európai zenekaroknak bemutatkozásra. Mindig fontos, hogy legyenek magyarok, meg akár szlovák, cseh, lengyel, tehát ez a Kárpát-medencei régió, és ezt egy zsűri választja ki minden évben, tehát a jelentkezéseket, ami idén közel 200 volt, ezeket végignézi egy háromtagú zsűri, és az alapján, hogy milyen a beadott anyag, milyen minőségű nyilván a zenéjük, hogyan írják meg a biójukat, készen állnak már a nemzetközi karrierre, ez alapján választja ki ezt a 6 zenekart a zsűri.
Ezt most általánosságban kérdezem, nem csak a világ zenei előadókra, hogy a self-management, tehát az önmenedzselés, az hogy megy ma? Sokszor hallottam azt, figyelj, én csak zenélek, engem miért kell, legyen egy menedzser, aki ezt, de ezt már nem biztos, hogy megteheti egy zenekar. Szóval ez ma hogy van? Hogy látjátok, hogy egy ilyen showcase fesztiválon megjelenik egy zenekar? Van velük valaki, aki képviseli őket?
Van, de ő is alapvetően a zenekarból van. Tehát, hogy valahogy mindig az alakul ki, hogy egy-egy zenekari tag vállalja magára ezt a szerepet, ez nem egy hálás dolog,
nem.
De tényleg nem könnyű azt megtenni, hogy valaki kifizessen egy menedzsert. Vannak kevesen, akik nagyon jól csinálják ezt a self-managementet, tehát próbálnak egy picit távolabbról ránézni a saját munkájukra, hogy azt meg tudják fogalmazni akár egy jó marketing szövegben, de ez ritka, tehát ebben lehet segíteni a zenekaroknak, hogy ebben fejlődjenek, mert tényleg ez egy fontos része egyébként az ő munkásságuknak. Nyilván, ami a színpadon történik, az az alap. Jól kell játszanak, de fontos az is, hogy ők hogyan próbálják magukat kommunikálni.
Hogyan jellemeznéd három szóval a Budapest ritmót?
Sokszínűség, utazás, felfedezés.
Ez nagyon farzsebből jött. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm, várunk mindenkit szeretettel.
Április 11 és 13 között lesz a Budapest Ritmo. Fazekas Anna a főszervező volt velünk. Mindjárt folytatjuk a szabadesést.